Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fontos és időszerű kötete jelent meg Lövétei Lázár Lászlónak a Kaligram kiadónál, az a címe, hogy Fekete munka. Nem kell ezt senkinek magyarázni, aki itt él Székelyföldön, mert így vagy úgy rendelkezik személyes tapasztalatokkal. Mégis azt gondolom, hogy ha egy költő nyúl ehhez a témához, akkor annak tétje van. Munkahipotézisként azt is vetett fel Laci, hogy keresed a legfeketébb szót a fekete munkára. Megtaláltad-e, mit jelent az, hogy a legfeketébb szó, és mit jelent az, hogy fekete munka?
Jó estét kívánok én is mindenkinek. Ez a legfeketébb szó egy mottóból származik. Knut Hamsun idézetet emeltem le egy vers elejére, és nekem nyilvánvalóan költőként, verseket író emberként az volt a lényeg, hogyha én nekiállok egy ilyen témának, ami ugye elsősorban társadalomtudósokat, szociológusokat, szociográfusokat érdekelhet, akkor én hozzá tudok-e nyúlni ehhez a témához költőként. Milyen nyelvet választak én egy ilyen témához. 20 évvel ezelőtt én már megpróbálkoztam ezzel a témával, meg is jelentek versek ebben a témában, aztán közben jött valami egyéb dolog, itt most nem akarom részletezni, hogy miért, de ez a téma abba maradt, és úgy nagyjából 3 éve vettem ismét elő ezt a projektet, és ugye a korábbi versek azok aféle dupla szonettek voltak, de hát így vén fejjel egy kicsit rágörcsöltem én a hitelesség kérdésére. Beszél-e jambusba egy melós, használ-e rímeket egy melós, vagy pedig próbálja meg azt a csupasz, csontszáraz nyelvet használni, ami esetleg elhangzik különböző munkapontokon, meló közben, ivászatok után, stb. És végül úgy döntöttem, hogy tényleg legyen ez a hát a prózai, vagy dísztelen, vagy akármilyen nyelv. Érkeznek visszajelzések, vannak ugye visszakapcsolások ennek kapcsán. Van, akinek nagyon-nagyon tetszik, van, aki azt mondja, hogy nem az igazi, nem jó olvasni ezeket a verseket. Hogy őszinte legyek, én is egy kicsit furcsán olvasom vissza, amikor néha kedvem támad egy-egy verset visszaolvasni, vagy a kötetet kézbe venni, de ez jött ki, és én őszintén és komolyan és lelkesen gondoltam, hogy csak így, csak ez a nyelv működhet, hogyha költőként piszkálja meg az ember ezt a témát.
Adódik a kérdés, hogy mit jelent az, hogy jó olvasni valamit? És mit jelent a lecsupaszított nyelv? Azért te annyira csupaszítottad le ezeket a valóban felismerhetően talált mondatokat, tehát olyan mondatokat, amik feltételezem én, vagy mondatrészek, amik elhangzottak a fekete munkás pálya íven, vagy tengelyen, ahogy haladtak Székelyföldről Pomázra, meg vissza a lövétei munkások, vagy nem tudom, az székelyföldi munkások, de hogy ezek közé azért befér a Macbeth, befér Arany János, befér Baudelaire, és sorolhatnám, tehát hogy azért ezek nem ilyen csupasz szövegek, mint ahogy te ezt állítod.
Hát de igen, tényleg igyekeztem, hát főleg a vinyettákban, ugye azt azért tegyük hozzá, hogy 55 szöveg szerepel a kötetbe, és ebből 28 az aféle talált szöveg, tehát ami elhangzott kocsmaasztal mellett itt-ott, azokat igyekeztem, ha csak egy mód volt rá szó szerint idézni, csak nagyon minimálisat írtam hozzá, vagy piszkáltam meg. De hát azért nyilvánvaló, hogy ez egy konstrukció, ez költészeti nyelv, ez egy csinált nyelv. Valahogy azért csak kellett jeleznem, hogy ez nem egy vidékre vagy munkásszállóra kilátogató valakinek a lejegyzett szövegeit tartalmazó kötet, hanem tényleg ez egy verseket író embernek a munkája, és hát igyekeztem a legrövidebb utat választani, hogy jelezzem is ezt valahogy, hogy hoppá, ez tényleg nem szociográfia, hanem költészet akarna lenni, és hát persze, hogy utalnom kellett akár mottókat használva, akár más formában elődökre, általam nagyon szeretett költőkre, hogy mit jelent, hogy jól esik-e olvasni, ez ismét csak egy hosszú téma, kinek mi tetszik, milyen költészetet szeret, csak szép legyen, csak gyönyörködtessen, vagy pedig kínozza, ne hagyja nyugton, legyen egyfajta tüske a köröm alatt, vigye le a poklok fenekére, stb. De mondom, ez egy hosszú és külön téma.
A sors úgy hozta, hogy ebben az évben én, aki egyébként prózaolvasó vagyok, egyik verset olvastam a másik után, és egyik jobb kötet került a kezembe a másik után, friss verses kötetek is. Nem tudom, hogy mi történik. És ennek is köszönhető, hogy beszélgettem egy jelentős kortárs magyar költő, aki azt mondta, hogy értsem meg, hogy minden rossz társadalomban, a társadalmunkban a rossz versekkel kezdődik, egy rossz verssortól indul, aztán eljut a rossz szavalatig, a rossz színházig, és aztán a rossz szónoklatig. Hogy ez nagyon te mit gondolsz a ti saját jelentőségetekre? Tehát, hogy ez motoszkál a fejemben azóta a vizslatom, hogy mivel tudunk meg többet, mondjuk a fekete munkáról, te még mindig én ezt úgy foglalnám össze olvasótként, hogy a kiszolgáltatottság majdnem legmélyebb állapota, ennél is van mélyebb. És mit tudunk meg mást, mint mondjuk egy szociológiai munkából, vagy egy életút interjúból. Tehát, hogy te, amikor én azt is feltételezem, hogy te magad is dolgoztál fekete munkásként, vagy szemtanú voltál, vagy érint. Te mit fejtettél fel magadban? Vagy mi jött most elő majdnem 30 év után?
Na hát itt nagyon sok kérdés van a kérdésedben. Először is, hogy ugye kezdjük azzal, hogy a magyar irodalom az tényleg költészet központú. Tehát így hozta a sors, ezen kár keseregni, de nemrég például beszélgettem egy kedves filozófus barátommal, aki azt mondta, hogy hát ez van, filozófia, magyar filozófia az olyan, amilyen, azt is elkeseregte neki például Vajda Mihály, hogy szép lassan nem lesz diák a filozófia karokon Magyarországon, tehát be lehet szép lassan csukni az ajtót, és mondta ez a filozófus barátom, hogy bezzeg a franciák, és hogy ott micsoda olvasottsága van filozófiai szaklapoknak is. Na, hát a magyar az egy, a magyar kultúra ilyen költészet központú ezek szerint, és hogyha azt mondta neked az illető, hogy a rossz versorok ebbe tényleg van valami, a költőket jelölte ki valami okból kifolyólag a magyar kultúra, hogy fennen lengessék a zászlót, aztán tényleg ebben lehet valami, hogy rossz versek, jó versek, mennyi kárt okozhatnak a rossz versek, csinálhatnak-e jót a jó versek. Zárójelben megjegyzem, hogy szerintem nem sok jót, de mindegy. És itt még volt egy csomó kérdésed, amire megpróbálok tényleg nagyon röviden válaszolni, tehát hogy mi a fekete munka, te a kiszolgáltatottságot mondtad, megalázottság, kiszolgáltatottság, reménytelenség, mindenféle, de hadd tegyem hozzá gyorsan, hogy ez nem valami rinyálós, siránkozós, ami akart lenni részemről. Ez csak jelzés akart lenni részemről, kérdésfeltevés akart lenni részemről, hogy csináljunk már valamit közösen, Erdélyben, Magyarországon. Erdélyben mindannyian ismerjük. Magyarország kevésbé beszélte ki ezt a témát. Jó lett volna, ha kibeszéli a 90-es évek végén, akkor nincs 23 millió román, nincs december 5, ez nekem nagyon fáj, és elég, sajnos elég gyakran ülök kocsmákba, imittam ott ilyen-olyan emberek mellett, és látom, hogy ők is hogy érzékelik ezt az egész dolgot. Megsporolható lett volna, hogyha őszintén beszélünk ezekről a dolgokról. A társadalomtudományok csinálták, próbálták, de épp azért, mert kevésbé figyelnek mondjuk filozófiára, szociológiára, a magyar kultúrába, ezért lehet, hogy nem ártott egy ilyen verses kötet. Hogy mennyire üti át a falat, mennyire viszi át a páncét, nem tudom, korai még erről spekulálni, azt hiszem.
Azt feltételezem, hogy azért mondott kibeszéletlen ez a téma, és vagy képeztük át tömeg, proletárok, ezt a szót te használod a kötetben, ma már nem szoktuk használni, és nagyon baromira örültem, hogy benne van, hogy igen, tehát hogy ez egy létmód, hogy ezeknek a használata, kizsigerelése és a fekete munka körülményei azok hogyan alakították át nem csak az erdélyi magyar társadalmat, hanem a magyar társadalmat is, és egyáltalán a munkaerőhöz való felelőtlen, megalázó viszony milyen károkat okozott, ez egy nagy tabu, nincs rá reflexió, és ez az elvesztegetett rendszerváltás egyik nagy kérdése. De én azt hiszem, hogy a fal átütés az azért nem sikerült, mert nincs ehhez nyelv. Nem volt ehhez olyan nyelv, amit nem csak Erdélyben és Magyarországon értenek egyaránt, hanem értenek a kizsákmányoltak, a kizsákmányolók is. Értenek a biblikus hagyományban élők és az ateisták is, értenek azok is, akik ismerik a Makbetet, és azok, akik nem. Most szándékosan olyan műveket, alkotókat idézek, akiket te beemelsz ebbe a kötetbe, beleillesztesz a talált mondatait közé, és így konstruálsz egy nyelvet. És akkor arra kérlek, Laci, hogy nagyon szigorúan nézzük meg, hogy ez működik-e. Nem azért, mert hogy nem szereti az ember olvasni azokat a száraz mondatokat, amelyek a kutyatápot munkásszállón evő munkásokról szól, hanem azért, hogy lássuk tényleg, hogy működik a költői nyelv.
Igen, és most mit csinálok? Olvassak fel egy verset?
Ez is egy jó módszer lehet, de egy kicsit azért mesélj arról, és akkor akár olvashatsz is verset, hogy te hogy gyúrtad át ezeket a mondataidat, hogy sűrítetted, milyen struktúrájuk lett, hogy találtál hozzá irodalmi, művészeti kontextust, vendégszöveget, tehát ezt a munkát, ahogy te feldolgoztad ezeket a mondatokat, amelyek valóban talált mondatok.
Egy része talált mondat, igen, a többi az saját élmény, azt még nem mondtam el, hogy a 90-es évek közepén, tehát amikor Kolozsváron voltam, én bölcsész hallgató, akkor én is jártam nyaranta, kimentem a rokonok mellé, unokatestvéreim mellé segédmunkásnak, nem értettem én se vakoláshoz, se csempézéshez, se semmihez, de kellett az ilyen jövőmenő, mindenféle szemétmunkát elvégző ember is, tényleg kell, és most nemrég építkeztünk mi itt falun, és beálltam ismét a melósok közé, és rettenetesen jól esett, tényleg tudok hasznos dolgokat is csinálni, nem csak verseket írni. Szóval, hogy van személyes tapasztalat is, van személyes élmény is, tehát ezeket mind igyekeztem belefoglalni, belesűríteni ebbe a kötetbe. Hogy alakult ki ez a nyelv, erre aztán végképp nem tudok válaszolni. Mondom, 20 évvel ezelőtt elkezdtem, aztán rengeteget kínlódtam. Azt hiszem, hogy ez a könyv az, ami hosszú-hosszú pályafutásom alatt a legjobban megkínzott. Nagyon sok szöveg született, nagyon sokat kihagytam a kötetből. Végül ez lett, nem tudom, ömöljék, jöjjön ki a minden keserűség, minden genny, minden kerüljön ki az emberből. Lehet, hogy egyesek ezért is mondják, hogy nem jó leső érzés olvasni ezt a könyvet. Hát valahogy így lett, valahogy.
Érdekes, amit mondasz, mert hogy ömüljék ki minden genny, mert én nagyon fogottnak, fegyelmezetnek, sőt, időnként elfolytónak éreztem azt, amit te elém társz. Valószínűleg a puritanizmusa miatt. Van egy nagyon erős kép, szimbólum, de nagyon kevés vele. Ez az egyik a kenyéren szereplő cédula, a magyarországi kenyereken szereplő cédula, az ehető papír. És hogy Istenen milyen cédula szerepelhet. Vagy a Hargita, mint Tarajos Goethe. Tehát vannak ilyen képeid, amelyek így felbukkannak, de hogy mondjam, úgy érzem, hogy ezt vagy szándékosan megspóroltad, vagy vak és képtelen ez a létállapot, amiről te írsz.
Na, ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én írás közben nem, legalábbis szándékosan biztos, hogy nem, tudatosan biztos, hogy nem próbáltam gátakat beépíteni sehová. Tényleg igyekeztem, hogy folyékony szöveg legyen, lehetőleg kihagyások nélkül. Nyilván ez nem egy próza, hanem vers. Ebből kifolyólag szakadozott egy kicsit a nyelv, mint egy kurzív prózai szövegnél. Mondom, tudatosan biztos, hogy nem akartam, hogyha vannak ilyen megspórolások, visszafolytások, akkor az alkati kérdés lehet, más magyarázatot nem tudok találni. Azért én is csak egy szemérmes katolikus ember vagyok, ezt egy percig nem szégyellem.
Na látod, hogy milyen érdekes, hogy a katolicizmust emlegeted? Azt a vallást, amelyik szimbólumokkal kommunikál, és szimbólumokkal segít hozzá a tisztuláshoz, a gyónáshoz, a megváltáshoz. És mégis most egy olyan témát értél el, amiről még szimbólumok szintjén is nehéz beszélni. Tehát én nem csodálkozom, hogy nem beszéltük ki ezt a fekete munkát. Habár egyrészt nagy kérdés, hogy az, aki a létezésnek ezen a szintjén él, a nem mosdás, nem evés, nem alvás, nem keresés, nem szeretés szintjén, az mit tud elmondani? És hogy tudja úgy elmondani, hogy ezt meg is értsék?
Igen, ez tényleg megint csak egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú téma, tehát mit is? Ja igen, épp a napokban olvasom Kazantzakisnak az önéletrajzi kötetét, a Jelentés Grékónak címűt, és ott hangzik el, hogy telehassa a könnyű vitat nyilatkozni, meg mindenféle. Aki tényleg megalázott helyzetben van, de hadd tegyem hozzá gyorsan, hogy azért nem volt éppen. Tehát félreértések elkerülése véget. Kiszolgáltatott az ember, megalázott az ember, de nem volt halálos az egész történet. Majd rögtön fűzöm is tovább. Tehát, hogy Kazantzakis azt mondta, hogy könnyű telehassal vitatkozni, meg filozófálni, meg teszem én hozzá nyelvet keresni, hogy akkor erről hogy is beszéljünk. Aki olyan helyzetben van, amilyen ugye a nagyon-nagyon súlyos megalázottak helyzete, az nem hiszem, hogy erre spekulálni. És akkor amivel kiegészíteném az eddigieket, hogy például Katarban, ahol ugye jövőben foci VB lesz, ott botrány is volt ennek kapcsán, hogy gyalázatos munkakörülmények között elég sok munkás meghalt. Aztán nem tudom, hogy javítottak-e a körülményeken, mi történt, vagy szőnyeg alá söpörték a történetet, tök mindegy, de tényleg egy túlgazdag állam épített, dolgoztat vendégmunkásokkal. Tehát ez, amit én itt megpróbáltam eldadogni ebbe a fekete munkába, az rólunk szól elsősorban, de hát most legyek nagyképű egy kicsit, azt hiszem, hogy mindenütt érvényes lehet ez a történet, csak be kell helyettesíteni X-et Y-nal és így tovább.
Van is egy kockázata, ugye, annak, hogy te a fekete munkáról írsz, és a feketét kiemeled Vörös Sándor mottóval, mint központi szimbólumot. A mottó így szól, hogy se a fekete a csönd, közel és messze, se éneke, se üteme. Szóval azért a feketeség az a kiszolgáltatottságnak sok-sok szintjét jelzi, és valóban nem a fekete munka ez a legalja. És meg is jelenik a te kötetedben. Nagyon figyeltem, hogy mennyire érzékeled, vagy érzékelteted ezeket a szinteket, és billegett az érzékenység mutató, amíg olvastam, mert nagyon sokszor felbukkan a rasszizmus lehetősége. A cigarettacsempész cigánynők a határon. A német autóstopposokat felvevő autóvezető, aki azt nézi, hogy a vendégmunkás toppolónak sötéte a bőre, cigány, vegye fel, vagy nem annyira sötét, tehát felveheti. Szóval, hogy érezted-e azt, hogy azért ez a fekete konnotáció, ez főleg egy mai akusztikával, ez mennyire messzire vihet, vagy mennyire mélyre vihet?
Nem igyekeztem jellemezni, meg mindenfélézni. Egyszerűen arról van szó, hogy ugyanúgy, ahogy a fekete munka téma sincs kibeszélve, szerintem itt a mi együttélésünk sincs kibeszélve rendesen. Tehát mindenkinek tenni kéne valamit ezügyben, most maradván a cigányoknál természetesen. Tehát nekünk is kéne valamit csinálni, meg nekik is kéne valamit csinálni. Ez nem titok, de ezek szó szerint elhangzottak tényleg. Tehát amikor a feleségemmel stoppoltunk, akkor nem, ez tényleg, ennek van referenciális alapja, ennek az élménynek, meg amikor az egyik, jaj, a krumplis gulyásban, mikor szerepelnek a cigányok a fenekén, annak
Dökút, nem hallatszott, a Dökútról írsz, igen.
Van referenciális alapja. Van még dolgunk bőven ezen a világon, aztán, vagy lenne.
Olyan furcsa, Laci, mert egy olyan tudatos költő, mint te, rendkívül tudatos, művelt költő, sok... Hogy kiesik a szerepében, amikor azt mondja, hogy mi és ő? Mondjuk magyarok és cigányok. Uh-huh. Mint költő nem gondolkodhatsz ilyen mi és őkben, hanem egyetlen egy nyelvben, vagy a nyelvekben gondolkodsz. Ez így nem...
De nem estem ki semmiből, ez így van. Ez így van, ez van, tenni kéne nekünk is, nekik is, és másoknak is.
De hát érted, te, tiéd a nyelv, és a te nyelved által értjük meg látjuk ezeket a dolgokat. És benned vagyunk mindannyian egyek olvasók, nyelvhasználók, emlékeket felidézők. Tehát, hogy itt átrendeződnek, csak azért, hogy érzékeltessem, hogy mi a tétje, és keltsem fel a hallgatók figyelmét, meg kedvét arra, hogy elolvassák, hogy egy ilyen szöveg labirintusban a te egyszerű koppogó mondataid között teljesen másképpen nyílnak ki a világok, jönnek elő az emlékeink, olyan emlékek a koszos kopott székektől megfosztott autóbuszok, minibuszok világa, amiket azt hinnénk, hogy unosuntig ismerünk. És ebben a könyvben kiderül, hogy nem ismertük ennek a rétegeit.
Mindenki ismeri, csak szerintem tényleg valahogy másképp kéne figyelnünk. Valahogy nem, most itt tényleg el fogok veszni, most így hirtelen kezdek gondolkodni, hogy senki nem spórolhatja meg saját magába ezeket a, vagy saját magának ezeket a történeteket. Amíg mindenki nem veszi a fáradtságot, és nem kezd el ezen gondolkozni, ilyen kérdéseken, mint például a fekete munka, vagy a büdös buszszékek, meg egyebek. Tehát ne azt várjuk, hogy valaki a szánkba rágja ezeket a dolgokat, hanem tessék venni a fáradtságot és elgondolkozni. Ez nem spórolható meg. Ne folyton azt várjuk, hogy ugye itt elhangzott, hogy a költők majd megmondják, és stb. Én nem tudok megmondani semmit senkinek. Én el tudtam dadogni az, ami volt bennem, ehhez próbáltam keresni egy nyelvet, de én nem tudom senkinek a szájába rágni, hogy gondolkozzék és mit csináljon, és erre szolgálna az oktatás, erre szolgálna a kultúra egyáltalán, hogyha még van értelme ezeknek a marhaságoknak. Tehát ne várjuk el, hogy valaki majd megmondja a Facebookon, Instán, TikTokon, nézzél, mit tudom én hol, hogy akkor így tedd rá, úgy tedd rá. Nem. Ezt, hogyha őszinte az ember, akkor ezt tessék mindenkinek saját magának átgondolni. Aztán gondol ezt vagy azt. De szerintem örülni fog mindenki, hogyha önmaga végzi el a munkát.
Kis félreértésre adtam okot, nem a váteszköltőt, nem a szónok költőt akartam én megidézni, és az a bizonyos beszélgetés sem erre vonatkozott, hanem arra a radikális nyelvet beszélő költőre, vagy a nyelvet radikálisan vizsgáló költőre gondoltam, aki szembesít a szavaink elégtelenségével, és a ki nem mondott történeteink mélységeivel és feketeségeivel. Úgyhogy én azt arra kérem hallgatóinkat, hogy önmaguk egészsége és jóléte érdekében, ezt most úgy mondom, mint a gyógyszerreklámok esetében, menjenek el a könyvesboltba, vásárolják meg Lövétei Lázár László Fekete munka című könyvét, olvassák el, és gondolják végig, mit kell hozzátenniük maguknak ezekhez a történetekhez, és beszéljük végre ki közös dolgainkat. Köszönöm, Laci, hogy itt voltál, és várunk vissza még hullámosszainkra.
Ja.
Kedves hallgatóink, ez a hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, hogyha olvasmányélményeiket megosztanák, akkor nagyon-nagyon várjuk a rádió honlapjára is. Lövétei Lázár Lászlóval beszélgettem, ma Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Jó olvasást, tartalmas rádiózást, és nagyon szép estét kívánunk, viszonthallásra!